Köszöntöm sok szeretettel újból a gyülekezetet. Mai nap egy nagyon egyszerű üzenettel készültem. Két igeverset szeretnék csupán felolvasni majd a római levélből. Az első igevers, ez a kettő közül egy olyan igevers, amit biztos vagyok benne, hogy többen az itt lévők közül már írtak rá bátorító üzenetként képes lapra például, hogyha valaki kórházban van, hogyha valaki csak otthon van, beteg, vagy bármilyen bajban van, és szeretnénk neki egy jó kívánságot mondani, egy áldást mondani, biztos vagyok benne, hogy vannak olyanok, akik ezt már vagy megkapták mástól, ilyen képes lapon, vagy ők maguk is írták már, akár SMS üzenetbe, ugye, modern a képeslapnak a modern változatában. Római levél 8. fejezet 28 és 29. versét olvassuk föl. Hadd kérjem a gyülekezetet, hogy álljunk föl. Római levél 8. fejezet 28. versétől olvasom, tehát. Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden a javukra szolgál. Azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott. Mert akiket kiválasztott, azokról eleve el is rendelte, hogy hasonlókká legyenek fia képéhez, hogy ő legyen az elsőszülött sok testvér közül. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Van, aki már írta ezt rá egy képes lapra? Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden a javukra szolgál. Ismerős, ugye? Hát ezzel nagyon jó bátorítani valakit. Milyen jó egy bajban tudni azt, hogy Isten az én javamat akarja szolgálni ebben a nehéz helyzetben is, ugye? És ilyenkor mire gondolunk? Hát az, hogy arra, hogy Isten meg fogja oldani ezt a nehéz helyzetet. Én nem tudom, hogy mi lesz, nem tudom, hogy fog megoldódni, de valahogy meg fog oldódni ez a nehéz helyzet. Gondoljunk egy pillanatra arra, hogy amikor imádkozunk, miért szoktunk imádkozni? Miket szoktunk mondani Istennek? Legtöbbször azért imádkozunk, hogy Isten változtassa meg a helyzetet, nem? A körülményeket. Hogy Isten ebből a nehézségből, ebből a gödörből adjon egy kiutat. Ebből a betegségből adjon nekem egy gyógyulást. Ugye ezért szoktunk imádkozni. Hogyha összevesszük, vagy megpróbáljuk egy kategóriába rendezni, hogy miért szoktunk imádkozni, ha a testvérek bármennyire is hasonlítanak rám, akkor azt gondolom, hogy 90%-ban nagyjából azért szoktunk imádkozni, hogy Isten a körülményeket változtassa meg, ugye? Ez legyen jobb, az legyen jobb, ez gyógyítsa meg, azt érjen meg, ezzel így, azzal úgy, a körülményeimmel, az anyagi helyzetemmel, az egészségemmel, stb. Így meg úgy történjen. És utána azt mondjuk, hogy persze, ha Isten is akarja, ha ez az ő akarata, de a mi akaratunk az biztos, hogy ez, ugye? És elvileg erről szól a 28. vers, amikor azt mondja, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden a javukra szolgál. Minden, még a nehézség is. Na de hogy szolgál a javunkra? És érdekes módon én is kaptam már meg képeslapon, meg SMS-ben is ezt a bátorítást, és valamiért senki nem írja utána a 29. verset. Pedig nagyon fontos, mert a 29. vers magyarázza a 28-at, hogy hogyan is szolgál ez a mi javunkra, egy nehéz helyzet, vagy bármilyen kihívás. Azt mondja, hogy akiket Isten kiválasztott, azokról el is rendelte, hogy hasonlókká legyenek fia képéhez. Hát ennek a két mondatnak mi köze van egymáshoz, már pedig van köze egymáshoz, mert ezt a levél írója nagyjából ilyen egy lélegzetvétellel írja. Tehát ez ugyanaz a gondolatmenethez tartozik. Egyrészt azt mondja, hogy minden a javunkra szolgál, azért, hogy, vagy annak érdekében, hogy az ő fiának a képéhez hasonlítsunk. Nem feltétlenül azért, hogy nekem könnyebb legyen. Én ezt a mondatot, a 28. verset úgy szeretném olvasni, hogy minden a javamra szolgál, azért, hogy nekem minél könnyebb életem legyen. Pál viszont azt mondja, hogy neked minden a javadra szolgál, olyan módon, vagy annak érdekében, hogy egyre inkább Jézushoz hasonlítsál. És a kettő között elég nagy különbség van. Bátorít És ez bátorítás. Bátorít a 28. vers. De csak akkor, hogyha megengedjük Istennek, átadjuk a céljainkat, és megengedjük Istennek, hogy formáljon bennünket. Van egy nagyon jó előadó, akit szeretek hallgatni. Nem tudom, hogy keresztény. Néha az a benyomásom az előadásaiból, hogy keresztény. Nem tudom, én ezt rá és Istenre bízom, de nagyon szeretem az előadásait. És egy nagyon-nagyon híres mondata, egy nagyon közismert mondata ennek az embernek az, hogy ne azt kérd, hogy a körülményeid könnyebbek legyenek, hanem kérd azt, hogy te legyél erősebb. És én azt gondolom, hogy itt nagyjából erről van szó. Mi nagyon sokszor a körülményeinkre figyelünk. Amikor ezt a mondatot olvassuk, akkor mi a körülményeinkre gondolunk. De jó, Isten a körülményeket az én javamra fogja formálni. Isten pedig azt mondja, hogy nem, itt nem a körülményekről van szó, hanem rólad. Hogy te egyre inkább az Úr Jézusnak a jellemére formálódj. És Isten azt mondja, hogy ez a körülmény, ez a nehézség, ez az élethelyzet, bármiről is legyen szó, ez arra szolgál, hogy téged formáljon az Isten általa. Szóval van itt egy félreértés. Hogy mondjak egy példát, hogy könnyebben érthető legyen, és azt gondolom, hogy akik itt vagyunk, azokhoz talán egy-két kivétellel nagyon is közel áll ez a példa. Imádkoztatok-e már a házastársatokért? Volt-e már konfliktus közted és a házastársad között? Na olyankor, hogy imádkozunk egymásért? Uram, add, hogy belássa, hogy igazam van, ugye? Uram, változtasd meg a nejemet. Uram, változtasd meg, formáld őt. Ugye? Hányszor imádkozunk azért, Uram, add, hogy én lássam be. Adj nekem több türelmet. Adj nekem több szeretetet. Add, hogy jobban el tudjam viselni, jobban tudjak reagálni, stb. Azt gondolom, hogy, és mondjátok meg, ha tévedek, hogy talán ez a fajta imádság egy kicsit kevesebb szer hangzik el a mi szánkról. Inkább az, hogy imádkozunk a másik páromért, a páromért, a másikért, azért, hogy hát miért? Hát, hogy lássa be, hogy igazam van, ugye? Hogy Isten, hát figyelj, én nem tudom vele megérteni, ez vele csak Isten értetheti meg ezt a dolgot, ugye? És akkor hozzuk Isten elé. És mi van akkor, hogyha Isten nem azt akarja, hogy a másik megváltozzon? Vagy a másik belássa? Nem is az a lényeg, mi van, ha nem is az a lényeg, hogy kinek van igaza? Hanem Isten engem akar formálni. A házasságban Isten nem két tökéletes embert tesz össze. Nincsen két tökéletes ember. Szoktam mondani a fiataloknak, főleg a lányok várják a tökéletes nagyőt. És mondtam neki, szoktam mondani nekik, hogy ezzel óvatosan, mert nagyon sokáig lehet várni a tökéletes nagyőt. Nincs olyan. Tehát akihez hozzá fogsz menni, mondom én ezt fiúknak is, lányoknak is, hogy akihez hozzá fogsz menni, az első dolog, amire rá fogsz jönni, az az, hogy ti nem passzoltok össze. Ez másképp nem történhet. Két abszolút tökéletlen ember, bűnös ember köti össze a házasságban az életét. És Istentől van a házasság. Isten miért csinál velünk ilyet? Mit akar elérni? Formálni akar bennünket. Hogy máshogy lehetne megtanulni a feltétel nélküli szeretetet? Ha nincsen egy arra nem méltó házastársam. De a házastársamat is tanítja Isten, mert én sem vagyok rá méltó. Hogyan lehetne gyakorolni a végtelen számú megbocsátást? Én ebben nagyon jó feladatot adok a feleségemnek. Tehát talán én adom a nagyobb feladatot ebben. De Isten így tanít bennünket. És amikor én imádkozom a házastársamért, akkor nem árt eszemben tartani, észben tartani azt, hogy persze Isten formálja a másikat, és az közte meg az Isten között van. Nagyszerű. De mindenek előtt Isten a helyzet által, egy nehézség által, egy konfliktus által engem akar formálni. Én vagyok itt ebben a két igeversben a főszereplő. Nem a körülményeim, hanem én. Isten engem akar az ő fiának a képére változtatni. Mi nagyon szeretnénk egy-egy helyzetben passzívak maradni. Hátradőlni és nézni azt, ahogy a 28. vers a szemem láttára valósággá válik. Ugye azt mondja, hogy akik Istent szeretik, szeretem az Istent. Nagyon szeretem az Istent. Akkor jó, akkor a mondat további része az ígéret nekem, ugye? Azoknak minden javukra szolgál. És ez azt jelenti, hogy én leülök, és várom azt, hogy Isten mindent a javamra tegyen. formálja a helyzetet. És Isten pedig azt mondja, hogy van egy 29. vers, mert akiket kiválasztott, ez is rám illik, ha az Istent szeretem, azokat elrendelte, eleve elrendelte, hogy hasonlókká legyenek fia képéhez. Hoppá! Tehát Isten nem úgy akar engem átvinni ezen a nehézségen, ezen a völgyön, ezen a hullámvölgyön, egy házassági konfliktuson, hogy engem körbevesz egy ilyen burokkal, és engem nem érhet semmi nehézség, semmi bántódás, semmi sérülés, és úgy visz föl a magaslatra, hogy nekem nem kellett tenni semmit, hogy én érintetlen maradtam. Az ember szeretne passzív maradni. Hadd dőljek én hátra, Istenem, változtasd meg a főnökömet, változtasd meg a testvéremet, a barátomat, a körülményemet, az anyagi helyzetemet, változtasd meg a házastársamat, a gyermekemet, én pedig hadd dőljek hátra, és nézem, ahogy te csinálod azt, amit te csinálni akarsz, ugye? És nem erről van szó. Isten elsősorban engem akar formálni, és a fiához hasonlóvá tenni. Márpedig Jézusnak mennyi szenvedést kellett eltűrnie. Bántást, kiközösítést, megvetést, fizikai és lelki szenvedést. És meg kellett bocsátania azoknak is, Jézus megbocsátott azoknak is, akik őt verték, azoknak is, akik a keresztre szegezték. Azt mondta, hogy bocsáss meg, atyám, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. És Isten azt mondja, hogy én azt akarom, hogy te olyan legyél, mint Jézus. És azért vannak az életünkben ezek a nehéz helyzetek, a hullámvölgyek. Vannak magaslatok is, vannak völgyek is, és mind a kettővel ugyanaz az Istennek a célja. Igen, minden a javunkra szolgál, annak érdekében, olyan módon, hogy a végén én jobban hasonlítok az Úr Jézusra, mint előtte. A hullámvölgy végén jobban hasonlítok, mint a hullámvölgy előtt. Van egy cél. Azért fontos nekünk ezt megérteni, mert Istennek az életünkkel célja van. Azt mondja, hogy azt rendelte el, hogy hasonlóká váljunk az Úr Jézus jelleméhez. Ez az Isten célja. Akkor, hogyha az én célom egy könnyű élet, akkor ott probléma van. Az én célom nem egyezik az Isten céljával. Akkor az Istennel két külön úton járunk. Az Isten engem egy irányba akar vezetni, én egy másik irányba akarok menni. Nagyon fontos, hogy a célunkat összehozzuk, én a célomat összehozzam az Istenével. És letegyek arról, hogy én egy könnyű életet akarok. Letegyek arról, hogy én egy könnyű életért imádkozzak. Vannak olyan időszakok, amikor az életünk könnyebb. És nagyon jó, lehet érte hálát adni, lehet érte Isten dicsőíteni. Nagyon jó, nem kell nekünk aszkétának lenni, és keresni a nehézséget, és fejjel menni a falnak. Nem erről van szó. De nem szabad a másik végletbe esni, amikor én azt mondom, hogy hát mivel én keresztény vagyok, nekem minden a javamra szolgál, előttem az egyenes út, a könnyű élet, és ezt jelenti kereszténynek lenni. Nem, egyáltalán nem ezt jelenti kereszténynek lenni. Hogyha belekerülök egy nehéz helyzetbe, nem feltétlenül azt jelenti, hogy kész, engem a sátán támad, és biztos, hogy az Istennek ez nagyon nem tetszik, és Isten alig várja, hogy kimunkálhassa az életemben megint azt, hogy én könnyen és jól élek. Nem erről van szó. Az Isten megenged mindenfélét, könnyűt is, nehezet is, jót is, rosszat is az életünkbe. És az Istennek az a célja, hogy mindezek által kiformálja bennünk az Úr Jézusnak a jellemét. Hogyha nekem is ez a célom, akkor teljesen másképp fogok nézni az életemre. Másképp fogok nézni egy kihívásra, egy nehéz helyzetre, ugye? Egy nehéz helyzetben vagyok, és én minden által a kiutat keresem. Egy nehéz helyzetben vagyok, Isten meg azt keresi, hogy hogy tudna engem az ő fia képére formálódni. Két teljesen különböző cél. Mennyivel egyszerűbb lenne, hogyha én is arra koncentrálnék, amit az Isten akar. Visszatérve az előző példához, képzeljük el, hogyha van a házastársunkkal egy konfliktusunk. És én egyszer csak elengedem azt, hogy az igazamat keressem. És én azt keresem, hogy hogy tudnék én ebben a helyzetben minél inkább Krisztusi lenni. Mennyire megváltoztatná már a házastársammal a konfliktusomat, nem? Megváltozna a hangulat, ugye? Mi lenne, hogyha elkezdenék megbocsátani? Akár annélkül, hogy a másik bocsánatot kérne. Mi lenne, hogyha elkezdeném szeretni őt, anélkül, hogy megérdemelni? Mi lenne, hogyha feladnám azt, hogy harcolok minden áron, foggal, körömmel azért, hogy kinek van igaza? Tudunk olyat a Bibliából, hogy az Úr Jézus harcolt azért, hogy kinek van igaza? neki volt igaza végig, bármiről van szó, ugye? Ő az Isten, ő teremtette a világot, pont, megnyerte a vitát elejétől végéig. És nem, a keresztény sem azért harcol, hogy kinek van igaza, hanem azt mondja, hogy atyám, bocsáss meg, mert nem tudják, hogy mit tesznek. Mennyire átírna minden emberi konfliktust az életembe, hogyha így gondolkodnék, nem? Hogyha nem győzni akarnék, és nem a másikat akarnám legyőzni. Nagyon fontos tehát, hogy a célunkat összehozzuk az Istennek a céljával. Ne egy könnyű életet, ne az igazunkat keressük, hanem az, hogy hogyan formálódhatnánk minél inkább Krisztusnak a jellemére. Azért jó nekünk ezt felismerni, mert sokkal hamarabb elérünk akkor a célba. Hogyha tudjuk, hogy mi a cél, akkor sokkal hamarabb elérünk a célba. Ez ilyen egyszerű. Egy futóversenyt nagyon nehéz lenne megnyerni úgy, hogy nem tudjuk, hogy hol a cél, ugye? Egy tájfutóversenyben, hogyha valaki nem tudja, hol a cél, akkor az csak futás. Az lehet hosszú is, vagy rövid is, addig, amíg az ember el nem fárad. És a keresztények nagyon sokszor elfáradnak, megfáradnak lelkileg. És én azt gondolom, hogy nagyon sokszor azért, mert nem tudjuk, hogy mi a cél. Hát nem tudjuk, hogy az Isten mit akar az életünkkel kezdeni. Itt van, ezt akarja Isten az életünkkel kezdeni. Nagyon sok mindent föl lehetne sorolni, hogy mi az akadálya általában bennünk annak, hogy ezt felismerjük. Ne csak felismerjük, hanem alá is rendeljük magunkat az Isten céljának. Én három dolgot sorolok fel, testvérek, folytassák a felsorolás, mindenki a maga élete alapján. Jó hosszan lehetne sorolni itt a dolgokat, hogy mi az, ami bennünket megakadályoz. Csak három rövid dolog. Keresztény életnek azt gondolom, hogy ez a sarokköve, amit az Úr Jézus is tanított nekünk az imádságban, hogy hogyan imádkozzunk, legyen meg a te akaratod. Hogy mi alapvetően természetünknél fogva egy nagyon akaratosak vagyunk. Ugye? Hogyha most ide bárkit kiszólítanánk, és azt kérném, hogy mondd el azt, hogy te hogyan szeretnél élni, hogyan szeretnéd, hogy az életed alakuljon holnaptól kezdve, akkor el tudnád mondani. Ugye? De te ezt szeretnéd. Hogyha azt mondanám, hogy van 10 kérésed, mind a 10 valóra válik. Azt gondolom, hogy mindenki egyből tudná sorolni. Jobbnál jobb dolgokat, hogy mit szeretne. Tehát van egy nagyon erős akaratunk. Tudjuk azt, hogy mit szeretnénk, hogy szeretnénk élni. És nagyon nehéz kimondani azt, hogy legyen meg a te akaratod. Kimondani még csak-csak, de komolyan gondolni. Egy nehéz helyzetben, hogy legyen meg a te akaratod. Egy betegségben így imádkozni. Egy halálos helyzetben így imádkozni. Őszintén kimondani. Egy rokonunknak a betegsége esetén kimondani, hogy legyen meg a te akaratod. Nem könnyű dolog. De a keresztény életnek ez a sarokköve, hogy Istenem, te mit akarsz kezdeni az én életemmel? Van egy jó barátom, aki Kanadában született, és ott kezdett el sportolni. És valamikor a 70-es években ő magasugró világbajnok volt. Tehát egy nagyon közismert, ünnepelt sportoló volt Kanadában, sőt, világszinten. És neki meggyőződése volt, illetve nem is gondolkozott sokat, hogy ez az ő élete, erről szól. Keresztény volt, de az ő életében a középpontban a sport volt, a magasugrás. És elmesélte azt, hogy az egyik rutin edzésen semmi komolyat, különlegeset nem csinált, ahogy szaladt a léc felé, amit át kell ugrani, lépett egy rosszat, kiment a bokája úgy, hogy eltört nem tudom hány helyen. Amikor a doki összerakta, akkor kérdezte tőle, hogy kérdezte a dokitól, hogy sportolói karrier, hogy fog alakulni, hogyan tovább. És akkor a doki mondta neki, hogy hát annak vége, tehát ő nem fog többet ugrani. És azt mondta, hogy akkor volt először az, hogy elkezdte Istentől kérdezni azt, hogy most akkor hogyan tovább. Most már azt gondolom, hogy 60-as éveiben jár, misszionárusként élte le onnantól kezdve az életét egészen a mai napig, az Életszavánál egy szolgatásom, és azt mondja, hogy arra az eseményre úgy tekint, hogy Isten megállította őt. És alkalmat adott neki arra, hogy föltegye a kérdés, hogy Istenem, amúgy te mit akarsz kezdeni az életemmel? És Isten belekényszerítette egy olyan helyzetbe, ahol neki ezt a kérdést föl kellett tenni, mert magától nem tette föl. És nehéz kimondani azt, hogy hát igen, akkor legyen meg a te akaratod, és te elveszed tőlem ezt, amire eddig én éltem, amire föltettem az életem, és Isten azt elveszi. És akkor meg lehet kérdezni azt, hogy akkor hogyan tovább. De nagyon jó lenne, hogyha még azelőtt mondanánk ki őszintén, mielőtt Isten bennünket így megállít. És elhoz egy olyan pontra, ahol muszáj föltennünk ezt a kérdést. De Isten eléggé szeret bennünket, hogyha kell, akkor ő el tud vinni bennünket egy ilyen pontra. Tehát az akaratunk az egyik legnagyobb akadály, hogy nem tudjuk őszintén azt mondani Istennek, hogy legyen meg a te akaratod. Formálj engem a te fiat képére úgy, ahogy te akarsz. Aztán a második dolog, és ez is egy nagyon nagy akadály, azt mondjuk, hogy szeretnénk az Úr Jézusnak a fia képére formálódni. Persze, keresztények vagyunk. Ki az, aki azt mondaná most őszintén, hogy én nem szeretnék az Úr Jézus képére, jellemére formálódni? Ugye? Nincs senki, aki azt mondaná, hogy nem, én ebből nem kérek, köszönöm. Dehogy nem, szeretnénk. Csak minél könnyebben és minél gyorsabban, ugye? Megint csak úgy, ahogy én szeretném, ugye? Tehát minél könnyebben, minél gyorsabban. Ilyen instant világban élünk, ugye? Szeretnénk valamit, de most azonnal. Hogyha a pizza 45 perc alatt nem jön ki, akkor már telefonálunk, hogy hello, hello. Hol a pizza? Az nem számít, hogy egy jó pizzának, a pizzatésztának a keresztési ideje, mit tudom én, másfél óra vagy mennyi. Nem, hát jó, az egy dolog, de 45 perc múlva kérem a pizzát, ugye? Vagy ahogy keresnek manapság fiatalokat különböző munkahelyekre. Tehát legyen 20 éves, és legyen 10 éves tapasztalatod, stb. De ilyen világban élünk, hogy persze, szeretnénk az Úr Jézus jellemére formálódni, minél könnyebben, minél gyorsabban, ha lehet, tegnapra. És ez nem így működik. Mert ezt az utat nem lehet megspórolni. Hogyha gondolunk bármelyik hősre a Bibliába, aki pozitív karakter, bárkire, nézzük meg, hogy Isten hogyan formálta őt. És azt látjuk, hogy nincsen olyan pozitív karakter a Bibliában, akit Isten egyik napról a másikra ilyen fél éves, éves időszak alatt elkészít és felkészít arra a szolgálatra, amire elhívja. Kezdjük a legelején, Noé. Meddig tartott neki? Amíg Isten elhívta, bement a bárkába, amíg kijött. Sokáig. Nagyon sokáig. Mi nem élünk olyan hosszan. Mózes. Ugye? Tehát Mózes ott van a pusztában, mire Isten elhívja, már idős ember, és az elején úgy kezdi, hogy ő nem akar menni, beszélni se akar, visszautasítja Istennek az ajánlatát, és belőle formál Isten egy vezetőt, egy olyan vezetőt, aki aztán nagyon karakán módon tud vezetni. De évtizedek telnek el. Vagy József, ugye, amikor rabszolgaként elkerül Egyiptomba, és aztán Egyiptomnak a második embere lesz. Szeretnénk olyan hatalmasak lenni, mint József, ugye? Szeretnénk olyan szintre, olyan pozícióba, olyan lelki magasságokra jutni. De szeretnénk azon az úton végig is menni. Tehát József éveket ült börtönbe, éveken keresztül szolgált rabszolgaként, nem egyszer volt életveszélyben, stb. Tehát nem volt, mi amikor elolvassuk József történetet, az nekünk két oldal. Hát az Józsefnek hosszú évtizedek. Készek vagyunk azon végig menni. Beszélhetnénk Dávidról, ugye? Dávidot nagyon fiatalon királlyá kenik. Aztán pedig néhány évtized eltelik, amíg Dávidból tényleg király lesz, és tényleg beülhet a trónba, és akkor sincsen egyszerű dolga. De addig meddig, mennyit bujkál? Mennyit menekül Saul elől? És sorolhatnánk így tovább, ha az apostolokat nézzük. Szeretnénk olyan lelki magasságokba jutni, mint Pál apostol. De milyen próbákon keresztül formálta Isten Pált, vagy Pétert, vagy bármelyik apostolt? Tehát nem fog ez gyorsan menni. Valójában olyanok vagyunk, mint Jób, akit Isten próbára tett. És nézzük meg, hogyan formálta Isten Jobnak a jellemét a próbák által. Jób az egész történetnek a végén azt mondja, hogy eddig csak hírből hallottam rólad, de most saját szememmel láttalak. Tehát Jobot ide juttatja el az a sok próba, amit átél. Lehet, hogy mi is úgy vagyunk itt, hogy azt mondjuk, hogy igen, sokat hallottunk Istenről. A kérdés az, hogy ismerjük-e Istent. Készek vagyunk-e azt mondani, hogy Istenem, itt vagyok szőröstől, bőröstől, mindenestől, vagyonom, az egész életem, legyen meg a te akaratod. És formálj engem úgy, ahogy te akarsz. És ez nem fog egyik napról a másikra menni. És valószínű, hogy nem is fog mindig könnyű lenni. Aztán a harmadik dolog, a halogatás. Az egyik kedvenc igeversem a Bibliából, a Filippi 4.16. Nagyon egyszerűen Pál azt mondja, amire eljutottunk, az szerint járjunk. Nagyon egyszerű, ugye? Nagyon egyszerű. Nagyon nehéz betartani. Csak gondoljunk bele, hányszor olvastátok a Bibliát elejétől a végéig? Azt gondolom, akik itt vagytok, talán legtöbben velem egykorúak, vagy talán idősebbek, nálam nem sokkal fiatalabbak vagytok. Legalább egyszer, kétszer, de talán háromszor, négyszer, ötször is végigolvastuk a Bibliát, ugye? Na, amire eljutottunk, tehát amit megértettünk, azt szerint éljünk. Ennyi. És akkor én be is fejeztem az ige hirdetést. Nagyon egyszerű elmondani, kimondani. És nagyon nehéz megélni. Tehát amit megértettünk, hogy ez az Isten akarata, azt szerint éljünk. Ennyi a feladat. És ne halogassuk. A megszentelődés az egy folyamatos változás. Olyan könnyen tudunk nagyokat álmodni, és azt mondjuk, hogy na, holnaptól. Holnaptól így lesz. Mondtatok már ilyet? Hogy holnaptól? Én túl sokszor. Széni elmondhatja, hogy hányszor mondtam azt, hogy este, hogy reggel beállítom az órámat egy kicsit korábban, mert föl kellek edzeni. És Széni tudná elmondani, hogy ebből hányszor lett tényleg edzés reggel. Hát nem fele-fele arányban, annál jóval kevesebb. Majd holnaptól. Hát tudom, hogy így kéne, de még nem tartok ott. Megszentelődés az egy folyamat. És valójában csak azt kell hozzá, hogy ne halogassunk, hanem amire eljutottunk, azt szerint éljünk. Sok mindent tudunk az igéből. Ha annak a felét elkezdjük ma megélni, akkor már előbbre leszünk. Azt mondja a példabeszédek, hogy ne dicsekedj a holnappal, mert nem tudod, mit hoz a holnap. De Isten nem azon fog számon kérni bennünket, amit tudunk. Nem azon fog számon kérni bennünket, hogy mit tervezgetünk, hogy milyen jó szándékaink vannak. Isten azon fog bennünket számon kérni, hogy mi az, amit megéltünk. Hogy hányszor olvastátok a Bibliát, hogy mennyit tudtok ebből fejből idézni, nem számít. Azt számít, hogy mennyit éltél meg ebből. Ma. Isten csak ezen fog számon kérni bennünket. Azt kívánom, testvérek, hogy formálódjunk, legyünk formálhatóak az Istennek a kezébe. Ne gördítsünk akadályokat, az akaratunkat rendeljük alá Istennek. Ne akarjunk olyanok lenni, mint egy instant leves. A keresztény ember nem egy zacskós leves. Istennek időbe telik, és hosszú folyamat az, amíg formál bennünket. És ne halogassuk, amire eljutottunk, azt éljük meg ma. Legyünk Istennek a kezébe formálhatóak. Amen.